más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! A COVID-járvány időszaka megtanított sok mindenre, amit addig nem gyakoroltunk. Például, hogy az internetet mire kéne hasznosan használni, és hogyha ennek az egészségügyi vonatkozásait nézzük, mert ebben a műsorban ma erről fogunk beszélgetni, akkor nagyon komoly tapasztalatok gyűltek össze. Sőt, a járvány lecsengése után kiderült, hogy mind az orvosok, mind a paciensek a digitális tereket egyre szívesebben használják, és egyre hasznosabban használják. Egészen konkrétan megkérdeztek orvosokat, akik közül több mint fele már elmondta, hogy ajánlott betegének olyan konkrét weboldalt vagy applikációt, ahol hasznos egészségügyi tanácsokat kaphatta, anélkül, hogy be kéne ülni egy rendelőbe. Ma már ez úgy tűnik, hogy az orvoslásnak egy egészen új területe, és Magyarországon sem annyira rossz a helyzet, van egy felmérés, a Stada nevű gyógyszerkereskedelmi világcég 23 európai országban 46 ezer embert kérdezett meg avval kapcsolatban, hogy mennyire használja a digitális gyógyászati lehetőséget. És kiderült, hogy Dr. Google nagyon népszerű, még a magyar betegek körében is. Na de milyen árnyoldalai lehetnek ennek, és hogyan kell ezt okosan használni? Ma erről beszélünk.
Más részről. Az első vendég.
Kökény Mihály volt egészségügyi miniszter. Szerbusz, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
Nem akarok sok számot mondani, meg adatokat, de a SOTÉ-ban is készültek ezzel kapcsolatban nagyon érdekes felmérések, és itt a válaszolók több mint 80%-a elmondta, hogy használja az internetet a gyógyítással kapcsolatban, akár tanácsadásról, akár konkrét gyógyításról van szó, nyilván gyógyszerek, kiegészítőknek a keresése, meg egyebek zajlik. Az orvosok számára ez könnyebbség. Ez nyilvánvaló, mert Magyarországon iszonyú sorbaállások vannak, de nem lehet helyettesíteni az orvos-beteg kapcsolatot. Vagy beépülhet ez a digitális orvos?
Én szerintem beépülhet, és valóban az egy helyes megállapítás, hogy a digitalizáció, egyáltalán digitális egészségügy, vagy ha úgy tetszik a telemedicina, ami meghatározás szerint valami olyasmit jelent, hogy úgy nyújt az orvos, vagy a szakdolgozó egészségügyi szolgáltatást, hogy nincs jelen a paciens, tehát egy távolságra van tőle, és a infokommunikációs eszközök segítségével történik a megbeszélés, vagy akár bizonyos adatoknak a továbbítása. Tehát itt most erről van szó, nagyon sokféle definíció, meghatározás van, de én azt hiszem, hogy az egy döntő dolog, hogy itt két egymást kiegészítő dologról van szó. Tehát vannak területek, és vannak olyan szakterületek, ahol a digitális egészség ügyi ellátás, vagy mondjuk a telemedicina az egyszerűség kedvéért, az nagyon jelentős mértékben segíti az orvos, tehát nem kell például, hogy a beteg megjelenjen, nem kell ott várakozni a rendelőben, tehát csökken a fertőzés veszély, hivatkoztál a COVID-ra, tehát az óriási szolgálatokat tett ilyen esetben, de ez nem minden esetben van így. Tehát most mondok példákat, hogy egyszerűbb legyen. Tehát mondjuk egy bőrgyógyászati ellátásban ez segítséget jelenthet, mert az okostelefonjával a beteg az elváltozást lefényképezi, azért az fontos, hogy megfelelő megvilágítású, megfelelő minőségű fényképet készítsen. Ezt nem mindig egyszerű eltalálni, meg azért mondanám azt, hogy 100%-osan nem mondja meg a problémát, de mondjuk alap kiinduló pontként ez nagyon jó. Ugyancs ezt tudom mondani, ami már sokkal régebbi történet, a kardiológiában, a szívgyógyászatban. Hát ugye még nem is volt internet, amikor a transztelefonikus EKG már működött.
Már működött, igen.
Tehát én magam is emlékszem, arra segítettem egy budapesti magánszolgáltatónak a 90-es évek elején ezt létrehozni, és én is akkor kezdtem ezt tanulni, akkor ez egy nagyon új dolog volt. Tehát Ma már ennek ugye sokkal egyszerűbb eszközei vannak.
Van, hogy említetted például a bőrgyógyászati dolgot, én kipróbáltam egy applikációt, felkínálta az internet, mondom, milyen érdekes, készítettem egy fotót a bizonyos területről, egy jó minőségű fotót, azt megnéztem, és összehasonlítottam az általa felkínált különböző fotókkal, ahol alá volt írva, hogy milyen típusú fényképen, milyen elváltozást látom. De hát ezek után az ember elmegy orvoshoz, mert nyilvánvaló ez csak egy tájékozódásra jó. Vagy amit említettél, hogy van egy kütyű, berakom a zsebembe, méri a vérnyomásomat, a szívritmusomat, stb. És azt le tudja adni az én orvosomnak, aki látja ezt, hogy milyen értékeket mért, és azt mondja, hoho, gyere be, mert baj van, ha van baj. Ez az egyik dolog. De a másik dolog, amikor az emberek az internetet tájékozódásra használják fel, és na, akkor itt dzsumbúj van. Szóval itt ez, a sok marhaság, a sarlatánok ezreivel
találkozunk. De még az előző kérdéshez, tehát vannak olyan esetek, amikor nagyon fontos a személyes találkozás.
Hát nyilván.
És
na, de itt a legnagyobb probléma mondom, Magyarországon,
Én azt mondom, hogy nehogy itt most valaki azt higgye, hogy hát itt van a Kánaán, most már digitális világ van. Tehát ha komoly, súlyos tünetek vannak, mellkasi fájdalom, iszonyú nehéz légzés, akkor ne kezdjük el böngészni az internetet, mentőt kell hívni, mert nagyon gyorsan diagnózishoz kell jutni, hogy egy még rosszabb helyzetet meg tudjunk előzni. Tehát a sürgőségi ellátásban azért kevésé van helye, vagy egyáltalán nincs helye az internetnek. Persze, ugye lehet tanulmányozni, nagyon sok hasznos, ahogy mondod is, applikáció van, internet oldal, de ugyanakkor az is dzsumbú, ugye megint visszautalok a Covid-ra. Ugye akkor, amikor korlátozott volt a Covid időszakában az ellátás elérése, a hozzáférhetőség, akkor azért nagyon sokan mentek az internethez, de Covid ügyekben is oda mentek, mert ugye ez az egész dolognak a hazai menedzselése, hát ugye olyan volt, amilyen, borzasztó volt az én megítélésem szerint, és akkor nagyon-nagyon sokan ugye tették, hogy elkezdték böngészni, hogy mi van, megjöttek, hát egy fél évvel később már a vakcinák, a védőoltások, és ezzel együtt az internetet elárasztották az oltás ellenes tévhitek, összeesküvés elméletek, amit nagyon sokan
ez
elhitték.
A természetes sajnos, nagyon sokan elhitték, ezt a sok hülyét.
És ez, és azért borzasztó fontos az, hogy mit nézünk, hogyan nézünk, és ez Magyarországon azt kell, hogy mondjam, az alap egészség, műveltség borzasztó módon hiányzik. Hát ott kezdődik, hogy az iskolában ugye nincs egészségtan oktatás.
Már tehát nincs.
Már nem is volt, valljuk meg, igazán komolyan nem volt.
Kísérletek voltak rá, igen.
Így van, tehát voltak pilot projektek, de valójában, és hát Magyarországon ugye az emberek a testükben lejátszódó folyamatokról borzasztó kevesen tudnak, tisztelet a kivételnek, és azért itt meg vannak a műveltségbeli, iskolázottságbeli, jövedelmi különbségek is, de ezeknek a hatása, ami hát ugye megint csak egy korlátot jelent az egészben.
De pontosan emiatt van az, van, hogy össze-vissza szörföznek a weboldalakon, és keresik az egészségügyi tanácsadásokat, stb., és beleakadnak a sarlatánokba és a csodadoktorokba, és egyebekbe.
Ez egy borzasztó
pont azért, mert nincs kellően felkészülve a nagy része a lakosságnak arra, hogy mégis mit, hogyan, hogy válassza el a hamis információt ugye a nem hamistól, bele zuhannak egy csomó dologba, költik a pénzt mindenféle csodaszerekre és egyebekre, és ezzel kapcsolatban semmiféle fogódzó nincsen. Ez az egyik oldal. A másik oldal, mert konkrétan a magyar egészségügyi legnagyobb problémája, és ez egyébként ez a STADA felmérésben kiugró adat a magyarországi viszonyokat illetően, hogy az elképesztő várólisták. Nincs orvos, nem lehet jutni konkrét műtét, beavatkozáshoz, sokszor még diagnózishoz is hónapokat kell várni, és akkor itt beszéltünk digitalizációról, ott tartunk, mint az ősidőkben, hogy nem jutunk orvoshoz.
Az Ipsos cég, ha már említettük, tehát ugye a STADA az egy kereskedelmi jellegű vizsgálat volt, az Ipsos minden évben a világ körülbelül 40 országában elvégez azon most már meg talán 5 vagy 6 éve egy olyan vizsgálatot, amely azt nézi meg, hogy a lakosság mennyire elégedett saját országában az ellátással. És az alapkérdés az valami olyasmi, hogy bízom-e abban, hogy ha baj ér, akkor a saját országomban megfelelő ellátást kapok-e.
Igen.
Na most nem fogod elhinni, hogy Magyarország e tekintetben a legutolsó 2023-as publikált vizsgálatban hol állt?
Hol?
A végén, a sor végén
nem bíz,
10%
nem bízunk
ebben.
Abban, hogy megkapjuk a megfelelő ellátást.
És ugye azért is mondtam a cég nevét, mert azért közvéleménykutatásokban egy tapasztalt és egy megbízható cégnek tűnik, ez most a nemzetközi cégről beszélek, miközben, hát mit tudom, németeknél, osztrákoknál valahol 50% körül van az elégedettség, és vannak országok, ahol meglepően magas, pedig nem annyira kitűnő az egészségügy, sokat panaszkodnak, például az Egyesült Királyságban 70-80% körül van. Annak ellenére, hogy hát azért ott is iszonyú hosszú várólisták vannak az állami egészségügyi szolgálatnál.
Tehát ez a bizalmi viszony nem biztos, hogy konkrétan az ellátás minőségét jelzi, hanem azt a közmegítélést, hogy abban a rendszerben mennyire lehet bízni.
Mennyire lehet megbízni.
És nálunk ennyire rossz a helyzet valóban.
Tehát ugye itt azért a közellátásról van szó, de voltam olyan borzasztóan meglepve, talán a 10%-on
igen.
És visszanéztem a korábbi évek, és az is hasonló volt. Tehát ugye szépen ment le, megnéztem a legelsőt, talán a 18-10, még a Covid előtti időszakot, akkor még 20% körül voltunk. Akkor is se álltunk jól.
Na nem.
De hát
nem,
most de azért a sor végén vagyunk.
Akkor még nagyobb szerepe lehet a telemedicinának mondjuk, és még nagyobb szerepe lehet annak, hogy az internet használat mennyire segíti az egészségügyi tájékozódást, netán konkrétan az egészségügyi ellátást, orvosi és beteg viszony, de azért vannak ennek jogi oldalai, jogi háttere, beszéljünk a következőkben erről.
Más részről. A második vendég.
Kovácsi Zsombor, egészségügyi jogász. Nem először van a stúdióban, szervusz.
Szervusztok.
Azt mondta, hogy van ennek az egész telemedicinának jogi háttere, agályos is lehet ez az egész. Tehát azért, amikor beteg egy magára marad, és a közösségi térben tájékozódik, és ott kap egy tanácsot, és azt felhasználja, és ebben magának kárt, ez nyilván alapeset. De az orvost akkor milyen felelősség terheli, amikor interneten ad konkrét beteg tanácsot például? És akkor utána valami történik, és akkor nem volt orvos-beteg találkozó, nem volt ennek adminisztrációja, semmi, és akkor kész, a levegőbe lóg, nem?
Sajnos úgy kell fogalmazzak, hogy nincs kellő jogi háttere ma Magyarországon.
Miért megteremthető?
Hogy ne lenne megteremthető. Ugye Kökény Mihály beszélt arról, hogy a transztelefonikus EKG kifejlesztésében, a hátterének a megteremtésében részt vett a 90-es években. Ez egy büszkeségre okot adó dolog. Az kevésbé, hogy 2020-ban a Covid beköszöntekor a magyar jogi háttér még mindig a transztelefonikus EKG szintjén állt, és más telemedicinális lehetőségeknek a kiaknázására nem adott lehetőséget. Aztán, amikor a Covid berobbant, akkor hirtelen megnyitottuk a kaput a telemedicina előtt, akkor az egy nagyon jó módszer volt, hogy lényegében különös részletszabályok nélkül megengedtük azt, amiről te is beszéltél, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyászati klinikája, a távdiagnózisokat adott, recepteket írtak fel. Ezzel nagyon sok problémát megoldottak a Covid-dal terhes időszakban, de azóta sem történt semmi. Senki nem védi meg se az orvosokat, se a betegeket a telemedicina nem megfelelő, inadekvát használatának a veszélyeitől, tehát az orvos sem tudja, akármilyen szakterületen dolgozik, hogy milyen esetekben választhatja a telemedicina eszközét, hogy személyes találkozás nélkül mikor veheti a bátorságot, hogy diagnózist állítson fel, esetleg gyógyszert rendeljen, vagy más tanáccsal lássa el a betegét, és a beteg sem tudhatja, hogy mi az a helyzet, amikor az orvoshoz így fordulhatna, és nem kellene végigvárni a sorát a rendelőben.
Ez hozzátartozik, hogy nemrég ugye Takács Péter államtitkár maga vallotta be egy tavaszi konferencián, hogy számos fejlesztést próbáltak végrehajtani, főleg informatikai fejlesztés, betegek, szakellátást végzők, adatfeldolgozását és egyebet illetve, és hogy ezek nagy része nagyon sikertelen volt, aztán a Válasz Online okkülönböző újságírója utána járva pontosan megáll a kiszámolta, 13 milliárd forintot költött el az állam olyan egészségügyi informatikai fejlesztésre, amelyek gyakorlatilag nagyon rosszul működnek, vagy egyáltalán nem. Ez csak zárójelben jegyzem meg, hogy fölbukkannak ilyen Fidesz közeli cégek itt a nyertesek között, mint a 4IG, ugye Jászai Gellért informatikai cége, mint tudjuk. Nem mondom a részleteket. De, szóval igen. Azért ez már megint azt jelzi, hogy a mutyi az olyan szinten működik, holott itt egy nagyon komoly fejlesztésről van szó, ami nem sikerült.
Jó, hát szóval a 13 milliárd az persze borzasztó sok pénz, így együtt egyikünk se látott így az asztalon,
nem is valószínűleg
ennyit, de ezt hozzáteszem, hogy az egészségügyet érintő mutyiknak még sokkal hatalmasabb méretére is gondolhatunk. Igaz, az nem az informatikai területet hát igen, érintette, hanem ugye a távol-keleti lélegeztető, altató és egyéb gépek, amelyek hát ugye azóta összeg. Már eltűnt cégek hurcolták ide be, de ez is... De önmagában nem is ez a 13 milliárd forint az érdekes, hanem az, hogy az egészségügyi államtitkár az egy nyilvános fórumon azt mondja, hogy kérem, ez nem volt egy sikeres történet. Ráadásul ugye a kormány közeli cégeknek a működése kapcsán, én ezen egy kicsit meg voltam lepődve, olvastam ezt a kritikát. Hozzáteszem, hogy az magyar egészségügyben mindannyian tudjuk, borzasztó baj volt mindig, hogy az informatikai, mindenféle digitális központi fejlesztések hol ehhez a céghez, hol ahhoz a céghez mentek. Kórházról kórházra változik az informatikai rendszer, felállás, cégek, karbantartók, tehát ugye akkora sokféleség, hogy borzasztó nehéz ebbe valami most egységes technológiai rendet vágni.
Bocsánat, mondom, hogy közbevágok, de te miniszter voltál, akkor neked is van felelősséged hát abban, amit van, sokat mondanak, hogy miközben még az egészségügy, miközben tényleg nagyon nagy bajban van, az ellátás, a várólistá, az orvosi hiány, stb. Közben az egészségügybe beszállító és az abban az üzletágban tevékenykedő külső cégek dúsgazdagok. Mert óriási ellentmondás ez. Óriási
hát
ellentmondás.
Mondjuk úgy, hogy volt időszak, meg vannak olyanok, és vannak olyanok, amelyekre ez nem jellemző, tehát nagyon sokféle dolog van, de nem is nagyon látni ennek a hátterét, hogy főleg az, hogy ma hogy látszik, hogy van, mint van. Most ugye minden központosítva van, ugye egy ilyen közbeszerzési főigazgatóság intézi ezeket a dolgokat, tehát a kórházaknak nulla önállósága van ennek is.
Hát igen, ez most már közvetlen állami felelősség.
Úgyhogy ezt bosszul nehéz megmondani. Hogy
térjünk is
hogy
vissza a telemedicinára és az informatikai fejlesztésekre, illetve az internet használatra. Ami jól működik, az a receptfelírás. Szerintem ez hibátlan, és az EST is jól működik, az egészségügyi nyilvántartás, tehát én már megnézhetem, hogy mik voltak a régi vizsgálati eredményeim. Az orvosom látja, hogy mi történik velem, meg stb. Ez egy jó alap, nem?
Tény, hogy óriási informatikai fejlesztések történtek, és az EST-nk az nemzetközi szintéren is példaértékű. Igen. Tehát nálunk sokkal fejlettebb gazdaságú országokban nincs ilyen lehetőség, hogy ezekhez az információkhoz a lakosság hozzájusson. Ugyanakkor én is azt gondolom, hogy ennyi idő alatt és ennyi pénzből tarthatnánk még messzebb, tarthatnánk még fejlettebb szintjén az informatikai fejlesztéseknek, és sokszor látszik az, hogy adminisztratív terhekkel, tehetetlenségi nyomatékkal terheltek ezek a folyamatok, és mire oda jutunk, már idejét múlt az a rendszer, amit kifejlesztettünk. Tehát az EST az valóban egy jó alap lehet, erre vannak is kezdeményezések, hogy a beutalási rendszer, a betegkövetés az ráépüljön. ebben kellene nagyon sokat előrelépni, mert emberi erővel a jelenlegi rendszer erre nem képes, és én azt gondolom, hogy az informatika sokat tehetne azért, hogy azokat a rendszer hiányosságokat, illetve a humán erőforrás rendelkezésre állásának a problémáit orvosoljuk.
Két megjegyzés az EST dicséretéhez, mert én is egyetértek azzal, hogyha valami ebben a magyar egészségügyben egy nagyon jó irány volt, jó fejlesztés volt, hogy ez megtörtént, és nem csak az, hogy ugye a felhőbe, ugye a lakosság így szokta meg, így tudja, fölteszi a doktor a receptet, nem kell mondjuk egy ismétléshez elmenni, sőt már az ilyen speciális szakorvosi vagy engedélyhez kötött receptet is ugye oda fölteszik, annak alapján a házi orvos felírhatja, tehát a betegnek nem kell ide-oda szaladgálnia, ez egy óriási dolog. Az egyik, amit ugye már esett szó arról, hogy az interneten mi minden sok téveszme jelenik meg ellátásról, egészségről. Na most az ESZT-nek újabban van egy olyan része, hogy ABC rendben a legfontosabb kórképek, beavatkozások, nem tudom én, sok száz föl van sorolva, ki lehet keresni, ha van hozzáférése valakinek, és ott megnézheti azt, hogy bizonyos betegségeknek ma milyen ellátása van, milyen szövődmények vannak, de most nem a magyar ellátás statisztikája van ott, hanem egyáltalán van egy szakmailag elfogadható, hitelesnek tűnő leírás a legfontosabb betegségekről,
eltérésekről. Tehát én tudok tájékozódni arról, hogyha így valami van, betegség tünetem, vagy félek, van, hogy azzal kapcsolatban
tehát már az EST-nek is van egy ilyen rovata, és akkor
igen,
még egy elem, egy elem, amiben hát mondjuk el, ha valami működik. Az Európai Bizottság minden évben kiadja, hogy a digitális egészség témájában hol állunk.
Igen.
És azt kell, hogy mondjam, miközben Magyarország nagyon rosszul szerepel a legtöbb statisztikában, és a legtöbb megítélésben, ebben a dologban összecsengve azzal, amit az előbb Zsombor elmondott. Ugye az élen haladók, tehát négy csoportot, van az élenek haladók, azokat elég nehéz megközelíteni, Észtország, Svédország, Finnország, tehát oda tartozik. De utána van egy csoport, és abba vagyunk mi, amelyek viszonylag gyorsan fejlődnek, angolul a fast tracker így szerepel.
Most kifejezetten egészségügyi informatikai ellátásra vonatkozik.
Egészségügyi informa, digitális egészségügy, és ez pont az EST miatt van így, hogy nagyon jó helyen vagyunk, és e tekintetben még németek, franciák is mögöttünk vannak.
Akkor van mire építeni?
Van mire építeni, ez egy nagyon jó kezdeményezés, ez az EST. És hozzáteszem, ez talán minta is lehet, mert a döntés és van róla, az Európai Unióban a 27 tagállamra létre akarnak hozni most egy nagy digitális egészségügyi teret, hogy össze tudják futtatni a 27 országban nyújtott ellátást. Ugye európai egészségbiztosítási kártyánk van. Utazunk, turistáskodunk, jövünk,
logikus
megyünk.
Logikus lenne, hogy egy
és
ilyen
akkor
rendszer
ez
működjön.
Na most, hát ez nyilván évek kérdése, de talán nem olyan hosszú idő,
viszont
amíg ezt létre
ez azt
lehet hozni.
Hogy az egészségügyben, most nem a magánegészségügyről beszélek, alapellátásról, a központosítás a megoldás. Tehát azért, ha ez nagyon tagolt, akkor nem nagyon lehet összehangolni.
Azért
ezt
lehet, azért nem azt jelenti, hogy minden döntést a kórházi, nem tudom én, legkisebb műszer, gyógyszerbeszerzésektől kezdve egészen a melyik kórtermet fessük ki, ahhoz föl kell menni a kórházi főigazgatóhoz.
Lehet, hogy
ez egy baromság, már
elnézést. El van aprózva.
Magyarországon túlzott a centralizáció. Legalábbis szerintem.
Zsombor?
Igen, szóval lehet építeni az eddig megtett fejlesztésekre, és a felmérésben megmutatkozó lakossági digitalizációs igényre is lehet építeni, azt gondolom. A centralizációnak azért van egy olyan hatása is, hogyha nem jó kezekben van az irányítás, akkor megöli a versenyszellemet, és az egyetlen vezető jó akaratán és rátermettségén múlik az, hogy milyen fejlesztések történnek. Ja, Mihály említette, hogy van most már lehetőség különböző kórképek hátterének a megismerésére. Nos, hasonlítsuk össze ezt azzal, hogy Írországban, ahol szintén állami jellegű az egészségügy, körülbelül 8 éve figyeltem fel arra a központi weboldalra, tehát tényleg lehet az állami is jó, én nem állítom azt, hogy nem, ahol rá kellett bökni egy emberi test sablonon arra a pontra, ahol fáj, és ez alapján kerülhetett közelebb a felhasználó ahhoz, hogy mi lehet a baj, milyen orvoshoz kell menni ahhoz, hogy megállapítsa, nyitva van-e a rendelő éppen akkor, amikor nézi, és hol van hozzá a legközelebbi ellátóhely. Egy másik példa Kanadában valós időben mutatja, hogy hány óra, hány perc a várakozási idő a sürgősségi osztályokon, és választhatok, hogy akkor, ha éppen Torontóba vagyok, akkor melyik sürgősségi osztályt keresem
fel. Ez egy nagyon fontos dolog, mert saját tapasztalatból is pontosan tudom, hogy egy sürgősségi ellátást igénylő tünet esetén bevisszük a kedves családtagot az egyik ügyeletes kórházba, ahol szemrebben és nélkül közül vigyék át a másikba, mert nem ide tartoznak. Mondom, de hát baj van. Nem baj, akkor sem, mi látjuk el. Tehát valahol egyfelől van egy jó informatikai hátterünk, és van egy gyatrán működő rossz egészségügyi
működés. Így van. Valamikor, nem is olyan nagyon régen, a magyar egészségügy borzasztó nagy értékének tartottuk az egységes mentőszolgálatot. Sajnos a létszámhiány, a rossz vezetés, egy csomó minden baj, és hát az, hogy a COVID kapcsán olyan feladatokat bíztak rájuk, amit közel, tehát az, hogy a mentősök teszteljenek, amikor nekik életet kell menteni, aztán most ugye nem feltétlen mindenhol a legjobb technológiával összerakták az alapellátási ügyeletet a mentőkkel, ahelyett, hogy ezt igyekeztek volna a kórházi rendelőintézeti sürgősségi helyekhez, ahol lehet hozni. Tehát én ma azt mondom, hogy a mentőszolgálat az túlterhelt, és nagyon sokszor ők sincsenek már azzal tisztában, még hiába esetleg valós időben lehetne követni, mert gyorsan változnak a dolgok, és ők se tudják, hogy hova kell vinni a beteget, vagy nem kapnak megfelelő információt. Tehát itt azért ebben vannak borzasztó gondok, hihetetlen fantasztikusan jó példák azok, amiket Zsombor elmondott az írekről, és az angoloknál is van, vagy volt valami hasonló. Tehát ezek iszonyúan fontos információk. Ott még nem tartunk, hogy a magyar EST azt is megmondaná a betegnek, hogy adott esetekben, akár sürgősségi, akár járóbetegellátásban a kivizsgálásokra. Hol, mikor, mekkora az előjegyzési idő? Ez nagyon fontos lenne, hogy például mondjuk egy ultrahang vizsgálatra egy fővárosban hol? Tehát ez a betegirányítás itt még nem tart.
Pontosan ezt mondom a következő lépésként, hogy ha már van egészségügyi informatikai fejlesztés, ahhoz képest évszázados lemaradás, hogy az ember ott van, hogy most hova kell mennem? Melyik rendelőben, melyik van nyitva, hova tartozom, hova nem tartozom? Abszolút káosz van ebben a dologban, és itt marad magára a beteg, és aztán akkor kezdődik az, hogy rohangál össze-vissza, és jó, elég volt, van nálam 30 000 forint, elmegyek egy magánhoz. Szóval
és a még sokkal nagyobb baj, hogy amikor az első emberrel találkozik, aki az egészségügyi rendszert képviseli, akkor sem javul a helyzet, mert hogy hová kell tovább menni, és mikor lesz lehetőség a továbbiakra, tehát megállapítanak egy problémát, vagy egy lehetséges problémát, további kivizsgálások szükségesek, laborvizsgálat, mondjuk egy fülorgégésznél kezdte, de ő azt mondja, hogy belgyógyászati dolog is felmerülhet, akkor hogy kap időpontot, utána ha esetleg egy műtétre van szükség, majd műtét utáni rehabilitációra, aztán a háziorvos vezényletével kellene az ő életmódját olyan keretek között tartani, hogy lehetőleg minél korábban munkába állhasson, ne legyen újra szükség egészségügyi ellátásra. Ezek a folyamatok egyáltalán nincsenek összeszervezve. Tulajdonképpen a háziorvos lenne a letéteményese ennek, de ő örül, hogyha a recepteket fel tudja írni, és a napi munkáját el tudja látni. Nem is igazán kapott olyan felkészítést, hogy egy ilyen egészségmenedzser legyen. Nincs is megtámogatva azokkal az egyéb magasan kvalifikált egészségügyi szakemberekkel, akik dietetikus, rehabilitációs szakember, egy csomó feladatot le tudnának venni a vállairól. Pedig szerintem az informatikai fejlesztések mellett ez lenne a másik kulcsa annak, hogy a rendelkezésre álló létszámában olyan, amilyen egészségügyi szakembergárdánkat egy erős rendszerré tudjuk összekovácsolni. Mert orvost nem tudunk csak ugye 10-12 év alatt kitermelni.
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem látom az utam, ha valami bajom van, hogy mi fog történni. Tehát megyek stand by step, az egyik orvos, jó, hát akkor itt egy beutaló, menjen oda, mert ott majd valamit csinálna, nem látom, hogy mi lesz a vége, milyen folyamaton keresztül megyek át, hova jutok, konkrétan hol, mikor, mit fognak velem csinálni.
Ezért mondjuk azt, hogy egy fekete doboz az egészségügy, az emberek túlnyomó többsége számára. Tehát nem tudjuk, hogy mikor, mi történik.
Sem múlik, akkor
ez nem egy feltétlenül, de azért az, hogy legyen egy olyan hardware, amiben szoftverként már be tudunk tenni ilyen elemeket, az borzasztó fontos. De hát egyelőre szerintem az egészségügyi irányítás, az egészségpolitika sincs tisztában azzal, hogy hol, mint ugye kapkodnak ide, kapkodnak oda, és ugye hát még azt se tudják rendesen megoldani már elnézést, amit most a nyári szabadságolás, a pénzhiány és ezer ok miatt ugye egyik kórházi osztály és esetenként kritikus osztályok, a másik után állnak le, nem tudjuk mennyi időre, ugye elvileg ilyenkor a tisztiorvosi rendszernek kell kijelölnie, hogy hova szállítsák a beteget, ez se történik meg, hát most a héten történt, hogy nem tudom, Veszprémbe leállt az élsebészet.
Igen, máshol meg a gyereksebészet állt
és
le.
És a tisztiorvosi szolgálat nem is tudott róla, hogy leállt, hát ugye akkor most miről beszélünk? Tehát akkor a mentő se tudja ezek szerint, hogy hova
igen,
kell vinni.
Tehát, most éppen nem
ez borzasztó rossz dolog, tehát persze fontos, hogy meglegyen mindennek az informatikai háttere, de ez kell egy egészségpolitikai koncepció, ez kell egy nagyon világos olyan irányító rendszer, egy olyan menedzsment a kormányzat az egészségügyi irányítás szintjén, ami hát ezeket a dolgokat tisztába teszi, koncepcióban, szabályozásban, ugye a napi ellátásban. Hát ezek sajnos nincsenek.
Na most, ha ezt így végig gondolom, akkor egy biztos, ezt egy minisztériumi íróasztalnál nem lehet kitalálni.
A szándéknak ott kell megszületni, mert olyan a mai rendszer, hogy alulról építkező ötletek nem jutnak nagyon magasra. Tehát az övéké az alapvető felelősség. Ugye a kutatás igazolta, hogy az emberek jelentős része, többsége valamilyen formában használja az internetet, az online kommunikáció, a mobileszközök lehetőségeit. A Semmelweis Egyetem kutatása is kimutatta azt, hogy még a 60 éven felüliek igen, is jelentős arányban használják, igaz, inkább kiegészítő, kontrolláló jelleggel az internetes forrásokat, de erre lehet építeni, azt gondolom. Tehát, ha én tanácsot adnék, ezt nem igényli senki, és még bajuk is lehet belőle, ha megfogadják, de én mindenképpen azt mondanám, hogy néhány hónap alatt elő lehetne állítani egy olyan applikációt, amiben minden olyan beteg, akinek az egészségével folyamatos teendője van, sőt, még az egészséges ember is, aki csak a szűrővizsgálatok iránt, meg az egész saját egészségfejlesztése, meg egészség fenntartása irányában próbál tenni valamit, kapjon megfelelő úti tervet, kapjon információkat, akár jelzéseket, itt az ideje, hogy legyen egy vérvétel, vár az orvosod, mikor mérted meg utoljára a vérnyomásod. Ma már ez ennek alapnak kell lenni. És aki pedig erre nem alkalmas, nincs a digitális felkészültsége ilyen szinten, neki pedig egyéb segítség, személyes, telefonos. Ja, mindig azt is papolom, hogy a kórházakban a recepció az miért nem tud úgy kinézni, mint akár egy bankban, biztosítónál, vagy akár egy NAV ügyfélszolgálaton. Tehát jó állami példát is lehetne erre mondani, hogy udvarias, jól öltözött emberek fogadják kedvesen.
Tájékozottak, tudják, hogy hova kell küldeni.
És mondjuk annak a betegnek a kezében nyomnának egy szép színes, összesen 8-10 sorból álló, tehát jól emészthető brosúrát, aki az applikációról nem tud tájékozódni, ott lenne egy telefonszám, egy forró vonal, ahol, hogyha baj van, tud tájékozódni. Nincsenek ilyen lehetőségek, nem foglalkoznak a rendszer fejlesztői ilyesmivel, pedig azért ez már egy több évtizedes adósság. Ahogy mondtam, 8-10 éve angol száz országokban abszolút elérhetőek voltak ilyen felhasználó barát lehetőségek. Megvan az informatikai háttér hozzá, hogy csak rá kelljen fejleszteni, és hogy magam felé hajoljon a kezem, ugye 2007-ben mi néhány 10 millió forintból az egészségbiztosítási felügyeletnél egy olyan rendszert hoztunk létre, hogy Magyarország térképén láthatóvá tette mindenki számára azt, hogy az ő számára fontos szempontok szerint melyik az a kórház, amelyik a legjobbat tudja nyújtani. Ha neki az a fontos, hogy az onkotímbe minél magasabban kvalifikált szakemberek üljenek, akkor ezt mutatta meg a térkép, ha meg az, hogy vízben lehessen szülni, akkor meg azt mutatta meg a térkép, hogy azt hol lehet, és persze mindenhez magyarázatot fűztünk, nem hagytuk magára a pácienst, a potenciális beteget abban a tekintetben, hogy mi miért fontos, hanem el is próbáltuk magyarázni, hogy melyik szempontot miért érdemes figyelembe venni. Dehogy működik, ja. Ugye 2010-ben megszűnt az egészségbiztosítási felügyelet a honlapjával együtt.
Ja, hogy ezt nem vitték tovább? Nem.
Hát ugye, ha már Zsombor volt olyan kedves, és elmondta, hogy annak idején az általa vezetett egészségbiztosítási felügyelet milyen úttörő munkákat is felvállalt, talán egy kicsit a hatáskörén is túl, de nagyon pozitív módon, én nagyon örültem, hogy ez létrejött és működött, volt értelme, kár, hogy megszüntették. Korábban, még 2004 előtt, amikor én a tárcánál dolgoztam, akkor kezdtük el az akkori technológiai lehetőségeknek megfelelően a doktorinfo rendszerét létrehozni hasonló céllal. Tehát igenis voltak komoly törekvések, hát véget ért ezért meg azért a megbízatás megszűnt, és az utódoknak már nem volt ennyire fontos, pedig iszonyatos, és ha beszéltünk az internet, az applikáció, a hozzáférés, de azért, és jól mondta Zsombor, Magyarországon van egy réteg, és azért ez nem olyan kicsi réteg,
igen,
amelynek különböző okok miatt vagy internet hozzáférése nincsen, vagy idős, vagy olyanok a viszonyai, a hogy gyakorlatilag ezeket a digitális lehetőségei nincsenek meg, hogy nem szabad róluk megfeledkezni, mert ők aztán az esetek többségében kis településen, nagyon rossz körülmények között élnek, most etnikai csoportokra éppen úgy gondolok, mint tényleg
munkanélküliekre. Nem is kell nekem, a saját tapasztalatom faluban, félig-félig faluban élek, ahol nincs körzeti orvos, illetve van, de még sincs, most ezt nem részletezem. Az emberek mit csinálnak, van egy kis probléma, rohannak a gyógyszertárba, mert a gyógyszerésszel legalább lehet beszélgetni, akinek vannak ötletei, javaslatai, és a gyógyszerésszel vannak kapcsolatban, és a körzeti orvoshoz pedig akkor jutnak, amíg éppen hajlandó valaki kijönni a faluban, és egy órát rendelni.
Kérem szépen, 1,2 millió embernek a jelenlegi adatok szerint
nincs.
Magyarországon nincs házi orvosa.
Nincs házi orvosa.
És ez borzasztó dolog, mert ezek az emberek, ha sürgősségi ellátásra van szükségük, akkor megjelennek a kórházban, mert nem tudnak
nem
hova menni.
Csinálni, igen.
És ez iszonyat.
És nem jelenik itt, meg, amikor kisebb problémája van, amiből aztán nagyobb lesz.
Segítséget kapni, nem feltétlenül csak a digitális rendszerben, hanem minden lehetséges módon szórólapokkal, megyei lapok útján, vagy bármilyen más elérhető tájékoztatással a rádióban. Hát ugye az állami rádióban, televízióban ez lenne a közfeladat. Én nem nagyon tudom, hogy a közmédiában egy prioritás lenne az egészségkultúrának a fejlesztése. Tehát ez nincs, ez vagy ha létezik, akkor rendkívül marginális.
Nincs benne üzlet.
Hát mondjuk, hát...
Most hadd legyek cinikus, mert...
De akkor is, ez borzasztó dolog. Igen. És akkor miért van üzlet, vagy nincs üzlet? A BBC-nél miért van ilyesmi? Vagy egy csomó más közszolgálati médiumban?
Mielőtt bejöttünk a stúdióba, mesélt Zsombor arról, hogy Olaszországban magad személyesen tapasztaltad, hogy mennyire a hétköznapi diskurzusban ott van az egészség, minden egyes műsorban, újságokban, fórumokon, stb. Nálunk nem lóg a levegőben. Ezért vannak magára hagyva az emberek,
volt
magukra hagyva.
Megtapasztalni egy saját családi probléma kapcsán, hogy milyen az olasz egészségügy belülről, a kórházak világa, és egyáltalán a betegek tájékoztatása, hogy ott kezdődik, hogy szóban mindent elmondanak részletesen, írást kap mindenki, tehát nem marad magára a beteg, semmilyen módon nem, és ezt még a nővér vagy a segédnővér is kötelességének érzi a kórházi osztályon egy balesetes beteg esetében.
Ez nyilvánvalóan egy olyan kultúra, ami évtizedek alatt alakult ki, ha nem
ez,
század
ez,
alatt
ez
mondjuk.
Ez egy olasz tartományi kórházban történik.
Induljunk ki a magyar valóságból. Megállapíthatjuk azt fél évente egy-egy ilyen műsorban, hogy kevés a háziorvos, már milliós nagyságrendű ember van állandó háziorvos nélkül, óriási probléma, egyre nagyobb probléma lesz valószínűleg. Elmondtuk, hogy az informatika segíthet abban, hogy áthidalja ennek a rendszernek bizonyos problémáit. A másik pedig, amit szintén egy fél mondattal már behoztam, hogy a nem orvos diplomások részvétele az ellátásban. Én azt gondolom, hogy ez ellen lehet óckodni, vagy ettől lehet óckodni, ugyanakkor két választásunk van szerintem, vagy az a helyzet, ami most, hogy az orvos elérhetetlen, és akkor megpróbál a beteg valakitől információt szerezni. Jó esetben a gyógyszerésztől, rossz esetben
a szomszédtól,
aki kapott a hátfájdalmára valami gyógyszert, és
jó
jobban
lesz neked
lett tőle,
is.
Akkor neki is jó lesz, bár lehet, hogy az egyiknek gerinc problémája volt, nekem meg vesebajom van, nem biztos, hogy ugyanaz a gyógyszer fogja meggyógyítani, de körülbelül ez egyáltalán talán nem túlzás, hogy működik így az információáramlás, vagy azt mondjuk, hogy mindezt szabályozott körülmények között biztosítjuk, és nem minden problémával csak az orvos véleményére számíthatunk, hanem kiképezünk olyan embereket jelentős számban, akik részfeladatokat az egészségügyben magas szinten el tudnak látni. Ahogy Mihály említette, az olasz kórházban a segédnővér is tud bizonyos dolgokról tájékoztatást adni, nálunk sem feltétlenül csak az osztályvezető főorvos lehetne a letéteményese ennek, mert ez a tájékoztatás nem történik meg. Tehát vagy nem történik meg, ahogy nálunk, vagy lehetővé tesszük azt, hogy fontos részfeladatokat, ahogy egyébként a halott vizsgálatnál most a mentőtisztek kaptak feladatot, és ezt én egy nagyon jó tendenciának tartom, hogy adjunk nem orvos végzettségű, de kellően felkészített emberek kezébe részfeladatokat, mert ezzel a humán erőforrás hiányt enyhíteni tudjuk. Ez nagyon fontos edukációs feladatot is igényel, hiszen a mai magyar ember az orvosba bízik, sőt, sokan csak a főorvosba, vannak, akik csak az osztályvezető főorvosba, a professzorba, más hozzájuk se nyúlhat. Le kell vetköznünk ezt a habitust, és meg kell bíznunk azokba, akiknek nincs DR feltétlenül a nevük előtt. Egy mentőtiszt biztos vagyok abban, hogy a mentőorvossal vetekszik a sürgősségi ellátási tudása tekintetében. Ugyanígy részfeladatokban lehet ütőképes egészségügyi gárdát kinevelni.
Lehetne nagyobb szerepe a mesterséges intelligenciának, amit egyre jobban alkalmaznak tájékoztatásra, hogy egy házi orvos, aki nem érhető mindig el, akit nem lehet fölhívni nem csak nappal, meg éjszaka, hanem egyáltalán mondjuk nincs jelen, helyett lenne egy olyan egészségügyi szolgáltatás, ahol egy megfelelően betáplált adatokkal, tapasztalatokkal felvértezett mesterséges intelligencia egy AI tájékoztatást ad.
Hogyne,
hát annyi hogyne. Helyen alkalmazzák, hogy többen
sőt, lehet-e. ez már a valóság, tehát a problémák előszűrésére, annak a megállapítására, hogy mennyire sürgős a baj.
Ott már van.
Ki kell menni, hová kell menni, itt már van. Ugye ennek az előképei működtek már 10-15 évvel ezelőtt is, például Ausztriában, ahol a biztosítóknak az ügyfélszolgálatai nem csak arról tudtak tájékoztatást adni, hogy a járulékot hogy kell befizetni, hanem arról is, hogy az orvost hogy lehet elérni, vagy éppen elbeszélgettek a betelefonálóval arról, hogy mennyire sürgős a problémája. Tehát ugyanezt lehet egy mesterséges intelligencia formájában nagyon szofisztikáltan és az általam most elmondott példához képest még mélyebb rétegekben betáplálni, és akár tanulási folyamattal is a lakosság igényeihez igazítani. Egyébként a másik szemléletbeli váltás pedig abban a tekintetben szükséges, hogy a mesterséges intelligencia ma már több tekintetben jobb, mint az ember. Tehát például képalkotó diagnosztikai felvételek értékelésében vannak olyan alkalmazások, amelyek százalékos mértékben bizonyíthatóan kevesebbet tévednek, mint az ember. Nyilván kell ebben is, kell ehhez is szoktatni magunkat, a piacféltéssel is meg kell küzdenünk, hiszen senki nem örül annak, hogyha a munkája úgy érzi, hogy mondjuk 3-5 éven belül feleslegessé válhat, de inkább azt gondolom, hogy olyan irányba kellene formálni a szemléletünket, hogy nem feleslegesnek érezni magunkat az egészségügyben, hanem tudomásul venni, hogy más lesz a feladatunk, más lesz egy orvos feladata. Az orvosnak sokkal inkább az informatika felé kell fordulni, egy kontrollszerep, egy tanító szerepet, egy együttműködő szerepet kell vinnie, akár a mesterséges intelligenciával.
Igen, ezzel egyetértek, de hozzáteszem, hogy a mesterséges intelligencia és bármilyen digitális megoldás önmagában nem csodaszer. Tehát ne gondoljuk azt, hogy megold minden problémát és feleslegessé teszi a megfelelően biztos, kvalifikált, képzett egészségügyi munkaerőt. Tehát ugye szó esett arról, hogy ugye milyen jó sürgős esetben is előszűrésként például, hogy a mesterséges intelligenciát használják, mert egy triázs nővér, aki mondjuk meg van azzal bízva, hogy megállapítsa, hogy milyen sorrendbe kell a sürgőségi osztályra érkező betegeket ellátni, ugye az lehet, hogy betáplálja a számítógépbe a legfontosabb tüneteket, azokat az információkat, amit kapott a mentőktől, vagy már eleve úgy jön a beteg, és akkor kialakul valami. De ne higgyük azt, miközben egyetértek még egyszer, mindazzal, amit erről Zsombor mondott, hogy ez egy alapos betegvizsgálatot akkor és ott, ami után már megállapították, hogy kérem szépen, nagyjából valószínűleg egy ilyen sávba helyezkedhet el mindaz, ami történt, a tünetek erre, arra, amarra utalnak, soha nem fogja az informatika pótolni.
Azt
a betegvizsgálatot, a kopogtatást,
igen,
a hallgatózást, tehát ezt nyilván, én nyomatékosan akarom hangsúlyozni,
közreműködés nem,
hogy az kell.
De egy eset, mesterséges intelligencia diagnosztika esetén, diagnózis felállítása esetén 300 000 hasonló esetet tart nyilván, és azzal hasonlítja össze, amire egy emberi agy nem képes, tehát ez egy jó segítség lehetne.
Ez jó segítség, de azért...
Nyilvánvaló a végén ott kell lenni az orvosnak, és ott kell lenni a személyes kapcsolatnak.
Szóval az informatika fejlődése azért azzal, vagy az jellemzi az informatika fejlődését, hogy egyre több olyan szempontot figyelembe tudjanak venni a gépek, amelyeket eddig emberi sajátosságnak tartottunk. Ugye minél inkább legyen emberi a mesterséges intelligencia. És e tekintetben azt gondolom, hogy csak technológiai fejlődés kérdése az, hogy kicsit vitatkozva Mihállyal, hogy akár a diagnosztikus funkciókból is egyre többet át tudjanak venni a műszerek és a műszerekkel összekötött számítógépek, hiszen valószínű, hogy precízebb tud lenni akár egy hallgatózási lelet értékelésében is az a gép, amelyik, ahogy Péter említetted, nem 12 ezer, hanem 28 millió adatból dolgozik. Ez még nem a közeljövőnek a feladata, de azt gondolom, hogy akik most fiatal orvosok, vagy most készülnek orvosegyetemre, nekik azért tisztában kell lenni azzal, hogy 10-20 év múlva az ő feladatuk gyökeresen más lehet, mint a mai orvosoké. Teljesen egyetértek azzal, hogy szükség lesz rájuk. Ha nagy szavakat akarok használni, még nagyobb szükség lesz rájuk, mint most, hiszen a döntéseiknek lehet, hogy nagyobb volumenű következményeik lesznek, hiszen a gépek tanításával nem csak 13 ezer, hanem 8 milliárd embernek a gyógyítását fogják, vagy 10 milliárd, vagy 12 milliárd, nem tudom akkor hányan leszünk, már most se 8 milliárdan vagyunk, hanem talán 9. Szóval, hogy ezzel lehet hadakozni, és lehet magunkban tiltakozni ellene, meg lehet, ahogy Magyarországon szokás, bizonyos hatósági, meg tudományos testületekbe keresztbe feküdni az újnak a beáramlása ellen, de különösebb értelme nincs, mert egyszer ugyanúgy el fogja ezt söpörni egy hullám, mint ahogy a telemedicinával szembeni évtizedes óckodásunkat a COVID elsöpörte szerencsés módon.
Egyébként én arra... cseppet se akartam visszaszorítani a telemedicina és egyáltalán digitális megoldások iránti elkötelezettséget. Én magam is azt hiszem, hogy ez a jövő útja. Az is bennem van, elfogadom, hogy amikor én az orvoslást tanultam, és ez elég régen volt, több mint 40 évvel ezelőtt, akkor bizony még a mainál is nagyobb jelentősége volt annak, hogy egyáltalán beteget megfigyeljük, kikérdezzük, megvizsgáljuk, mert nem volt más eszközünk. Volt EKG, meg nagyon kevés, és még a szív ultrahang is tulajdonképpen egy polaroid kamerával tudtuk ugye a felvételeket elkészíteni. Ma már fényévekre vagyunk ettől, és nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő.
De én tudom. Azt, hogy ezt a műsorban, de valamikor folytatjuk, mert itt az adás vége, és nagyon szépen köszönöm Kökény Mihály korábbi egészségügyi miniszternek és Kovácsi Zsombor egészségügyi jogásznak, hogy végigbeszélték velem ezt az 50 percet. Köszönöm az önök figyelmét, Somfai Péter szerkesztő nevében is. Örök zöld téma az egészségügy, bárhol lehetne folytatni, meg is tesszük. Köszönöm.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.